Üdvözlök mindenkit a Projekt Munka és Szoftver Technológia című tantárgy feladatmegoldás videósorozatán. Következő néhány percben meg fogunk nézni egy feladatot, az ehhez kapcsolódó és megoldáshoz szükséges elméleti hátteret, majd kidolgozzuk a feladatot. Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, azt órán vagy e-mailben bármikor fel lehet tenni. Előre is köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos lesz. Úgyhogy jó készülést kívánok mindenkinek. És akkor nézzük meg a következő feladatot. A feladat szövege úgy szól, hogy készítsen az alábbi osztálydiagram alapján állapotgépet. Természetesen az ábrán több osztály látható, de itt a releváns osztály állapotgépére vagyunk kíváncsiak, ugye ez pedig az ATM machine nevű osztály, ami most itt nagyban középen látható. Nézzük meg, mi szükséges hozzá. Ugye elméleti háttérként mindenképpen jó lenne, ha mindenki tisztában lenne az állapotgépek, állapotátmeneti diagramok jelentésével és használatával, valamint inkább azt megelőzően az osztálydiagramok, osztályok öröklődés fogalmakkal. Itt az állapotmodellezésről ejtsünk néhány szót. Ugye az állapotmodellezés az meg mindig egy osztályra fog vonatkozni, tehát most akkor egy kicsit a másik irányba megyünk. Kicsit vissza az egyszerűbbek felé. No, tehát akkor az egyik dolog, amit szögezzünk le, hogy jó, állapotgép, állapotátmenet diagram, állapotdiagram, esetleg state machine, vagy state transition diagram, ez mind ugyanazt jelenti, attól függően, hogy éppen milyen volt a fordítás, az UML-nek melyik verziójával dolgozunk, de mind ugyanazt jelenti. Aztán másik, hogy az állapotmodellezés mindig egy osztályra fog vonatkozni. Tehát minden, ebből következően minden állapotgép, amit elkészítünk, az egy osztály működését fogja egy osztály példájának működését fogja leírni. Jó, na és akkor ugye az állapot, az első definíció, amit meg kell néznünk. Ugye ez egy osztályra vonatkozó, osztály szinten vonatkozó dolog, de itt mindig objektumra értelmezünk, mert egy objektum állapotáról tudunk beszélni, azért, mert a következő kérdés akkor az, hogy mi határozza meg egy objektum állapotát, és akkor mondhatjuk azt, hogy minden attribútum érték beleszámít, hogy éppen mi az aktuális állapot. Viszont azért állapotmodellezés során nyilván releváns állapotokat kell nekünk megkülönböztetni. Csinálunk majd belőle egy feladatot, és akkor talán azzal jobban, vagy tisztább lesz mindenkinek. Na, tehát ezeken a diagramokon a fő elem, amit szeretnénk feltüntetni, ezek az állapotok lesznek. Állapotokat nyilak fogják összekötni, ezek lesznek az állapot átmenetek. Jó, ezek mindig állapot változásra fognak utalni, és hát vagy maguktól jönnek ezek létre, vagy valamilyen bejövő üzenet hatására meghívnak egy metódust ezen az objektumon, megváltozik ennek az egyik attribútum értéke, ilyesmi. Jó, ez a két fő elem, és akkor még néhány dolgot föl lehet rajta tüntetni. Az egyik az akció, hogy mi az objektum által végzendő művelet. Aztán még feltételt is hozzá lehet adni, de az később fog jönni. Jó, tehát akkor ugye az objektum állapota külső hatás eredményeként fog megváltozni, tehát valami meghívja rajta az egyik metódust, valami megváltoztatja rajta az egyik attribútum értéket. Jó, hát és ez az egész nyilván egy összetett rendszerben, összetett és nagy rendszerben, hogyha az egyik objektumnak megváltozik az állapota, az valamilyen működést fog kiváltani, akkor az még további objektumok állapotváltozásához vezet, mert meghív rajtuk valamilyen metódusokat, meg ilyesmi. Jó, tehát ez az objektum állapota.
Igen, az volt, hogy az objektum a saját állapot, tehát külső hatás nélkül ő nem változtatja az módot, és nem az előző objektumot.
Jó, tegyük fel, akkor van egy objektumunk, ami mondjuk létrejön, és mondjuk van benne egy időzítő. Jó? És mondjuk, ha egy órán keresztül nem történt semmi, akkor történjen ez.
De ez egy csak az objektumban újra meghívom, vagy egy metódus.
És egy órán keresztül semmi sem történik, akkor történjen valami, akkor ez egy belső művelet lesz.
De meg azt mondom, hogy tudja azokat a hosszú műveletét, amikor van egy kicsit például egy idő lépőt és egy perc másik lesz képítést.
Na, mert ezt nem feltétlenül kell egy külső másik objektumnak megtennie. Nem. Nyilván a másik gyakoribb, és könnyebben értelmezhető. Jó, ez megvolt. Jó, az objektumok állapota mindig attribútumaikban lesz letárolva. Vagy hogyha úgy akarjuk, akkor a property attribútum értékei. És akkor ebből következően, majd úgy is eljutunk oda, akkor jön a kérdés. Hogyha csak az attribútum értékek határozzák meg egy objektum állapotát, akkor ugye el tudunk jutni oda, hogy egy objektum adott állapotban kimenthető, és aztán visszatölthető önmagába. És akkor erre két, kicsit ez kitérő, de fontos, erre két megoldás létezik. Az egyik az objektumoknak a másolat készítése, ezt szokták mondjuk klónolásnak hívni, vagy másik szakirodalom szerint ez lesz a shallow copy, vagyis egy ilyen sekélyes másolat készítés, ami ugye azt jelenti, hogy minden attribútumot úgy, ahogy van, lemásolunk, és esetleg vagy letároljuk diszkre, adatbázisba, vagy egy másik objektumot hozunk belőle. Na de, itt ugye a referencia hivatkozások miatt néhány problémába tudunk belecsúszni. Azt mondjuk, hogy van egy hallgatónk egy hallgató információs rendszerben, és a hallgatónak, tehát mondjuk itt az osztálygyárnyalom egy részlete, hallgatónak mondjuk lesz születési dátuma, aztán legyen mondjuk neki egy címe, és címről mondjuk azt, hogy a cím az egy összetett dolog. Tehát legyen nekünk egy olyanunk, hogy cím, lehessen nekünk címobjektumai, címre meg lehessen mondani, hogy mi az irányítószám, mi a város, ország, házszám, épület, emelet, a többi. És akkor mondhatjuk azt, hogy jó, ennek a hallgatónak lesz egy valamilyen címe, ugyanúgy lehetnek mondjuk ennek a hallgatónak elérhetőségei, és az elérhetőség, hogy ha akarom, akkor az is lehet egy összetett tulajdonosság. Mondhatjuk azt, hogy az elérhetőség tartalmaz egy akár egy postai címet, ami cím lehet. Lehet benne egy e-mail cím, lehet benne egy telefonszám, lehet benne egy mobiltelefonszám, stb. Több dolog. Jó, tehát akkor még van neki egy elérhetőség. Ezen kívül mondjuk lesz neki egy keresztnév, vezetéknév, előtag, vagy nem úgy legyen előtag. Keresztnév, vezetéknév, előtag. Jó, mondjuk nézem így ki egy hallgatót. Legyen ez mondjuk a végeredmény, ha szeretnénk eljutni.
tegyük föl, hogy erről a hallgatóról, tegyük föl, hogy kezünkben van egy hallgató objektum, egy konkrét hallgató. Szeretnénk róla másolatot készíteni. Első esetben csak egy ilyen sekélyes másolatra fogja futni a gondolatainkból. Tehát oké, okay, amik primitív értékekkel fognak rendelkezni, és ezek lesznek az érték szerint átadott típusok, ami mondjuk a születési dátum lesz, a keresztnév, a vezetéknév, az előtag, ezeket nagyon könnyű másolni. Mert mondjuk ez egy dátum, ezek stringek, ez meg szintén mondjuk lehet vagy string, vagy a... Tehát ebből ezek az értékek nagyon könnyen másolhatóak. Viszont ami itt van az objektumon, cím, az valójában nem egy cím lesz, hanem egy memória hivatkozás, egy referencia lesz a memóriában egy adott címre, mert a memóriában mondjuk pont itt van letárolva egy ilyen típusú objektum, és arra hivatkozunk. Ugyanígy igaz lesz ez az elérhetőségre is. Vagyis, hogyha klónozzuk ezt az objektumot, vagy egy ilyen sekélyes másolatot készítünk róla, akkor az új objektumunk, ami elő fog állni, azon ugyanúgy meg lesz az összes tulajdonság, mert ugye ugyanannak az osztálynak a példánya. Azok, amik érték szerint másolhatóak, és érték szerint átadhatóak, azok lemásolódnak. Amik referencia szerint átadhatóak, tehát ezt megmondjuk itt a memória cím, ott pedig ugye szintén másolat fog keletkezni, csak maga a hivatkozás lesz másolva. Tehát létre fog jönni egy új hallgató, ami ugyanazokat a... Vagy van a cím, akkor ugyanazok a hivatkozás. Elérhetőség, az pedig ugyanaz elérhetőségre fog hivatkozni. Ez bizonyos esetekben jó, bizonyos esetekben rossz. Most ebben az esetben, amit szeretnénk csinálni, ebben pont rossz. Azért, mert valószínű, hogy ez egy másik hallgató lesz, akinek ugyanazt a címet szeretnénk adni, de most az, hogy ugyanarra a referenciára, ugyanaz a referencia van a címben tárolva, és ugyanoda mutat a memóriában, nem feltétlenül szerencsés. Ugyanis, hogyha itt ez a cím, ami a memóriában le van tárolva, ez megváltozik, és emberünk Győrből Sopronba költözik, akkor ugye itt megváltozik, mert amikor szeretnénk kiolvasni ezen az új hallgatón a címet, akkor ezt a memóriát címet fogjuk kiolvasni valójában, és tényleg az új változatot kapjuk meg. Viszont a régi, ami még mindig él, az is ugyanoda hivatkozik, és ha az ő címére vagyunk kíváncsiak, akkor sajnos szintén a változást látjuk belőle az új címmel. Pontosan azért, mert a referencia lett lemásolva, ami ezeket az összetett tulajdonságokat tartalmazza. És ez a klónozás, vagy shallow copy műveletnek a lényege, meg hát ilyen esetben ez a problémája is. Na, az előny az, hogy ez nagyon gyors, ez a művelet. A probléma az, ugye, hogyha vannak referencia szerint tárolt értékeink, akkor azok, ott a referencia fog másolni. Nem feltétlenül szerencsés. De cserébe gyors. Na, tehát ez az egyik. Ez az egyik megoldás, ez lesz a shallow copy, vagy klónozás. Na most, hogyha... Azt mondom, hogy ettől az objektumtól egy teljesen független új objektumra van szükségem, ami minden tekintetben ugyanazokat az értékeket tartalmazza, mint az eredeti, viszont ez a kijelentés igaz a referencia szerint hivatkozott értékekre is, akkor ehhez a deep copy dologhoz kell nyúlni. Deep copy annyit tesz, hogy fogjuk ezt az objektumot, szerializáljuk, és aztán utána deszerializáljuk egy új objektummá. Vagyis, először is, ebből az objektumból egy stringé szerializált elemet kell képezni. Hogyha ezt XML-be tesszük meg,
nem csak XML-be lehet, van már más is, de XML-be a legegyszerűbb. Ugye, ha egy ilyen objektumot szeretnék szerializálni, akkor az abból keletkező string, ami valójában egy XML tartalom lesz, az úgy fog kinézni, hogy lesz egy hallgató, tag, ugye azt majd be is kell zárnunk valahol, akkor azon tesznek az értékszerű tárolható elemek, tehát az a négy, mondhatjuk azt, hogy szülnátum, mit tudom én, 1976, 05, 04, ez lesz a szülnátum, bezár, utána lesz rajta egy keresztmény, betétmény előtt a keresztmény, Kovács, keresztmény, bezár, ugye, utána vezetéknél, ja, bocsánat, tehát mondjuk itt mondjuk István, és akkor a vezetéknél lesz a Kovács, ez lesz ugye a vezetéknél, bezár, utána mondjuk előtag, mondjuk mit tudom én, az lesz, hogy idősebb, előtag, bezár, és akkor, ha ezen végigértünk, akkor ugyanezt el kell követnünk az összes referencia szerint hivatkozott elemre. Tehát, bocsánat, így folytatom. Tehát akkor jönni fog egy olyan, hogy oké, okay, cím, címen belül mik vannak? Irányító szám. Tudom én, 972. Irányító szám bezár. Utána a város, ország, utca, város, és akkor Sopron, vagy Győr volt az eredeti, megy. Ország. Magyarország. Jó, és tegyük, hogy akkor végigértünk rajta, akkor ezt a címet is be kell zárni. Ilyen, mert XML-be így néz ki, és akkor utána jöhet a következő, az elérhetőség. És ugye aztán be kell zárni ezt a hallgató objektumot is. Nyilván csúnyáljuk meg minden, de körülbelül így fog kinézni egy XML-be szerializált objektum, erre van. Na most, ez egy string lesz, ezt letárolhatjuk adatbázisban, letárolhatjuk diszken egy fájlban, vagy tarthatjuk a memóriában. Nyilván memóriában tartani a leggyorsabb, ha csak gyorsan egy ügyet szeretnénk készíteni. Az ellenkező művelete ennek a deszerializáció, amikor kapunk egy ilyen stringet, és abból elő kéne állítani egy objektum. Ami végül is nagyon hasonló ahhoz, megnézzük, hogy milyen típusunk van, annak milyen attribútumának, milyen értéket kell adnunk. Van benne mélyebbre menő elem, akkor úgy, hogy azt fogja mutatni, hogy egy másik típus lesz, annak aztán előbb-utóbb eljutunk egy olyan szintjére, ahol már értéket tudunk adni, és aztán végig megyünk rajta szépen. Ez lesz a deszerializáció. Tehát, a deszerializáció után, ami előáll, az egy teljesen új objektum lesz, tehát ott valójában teljesen függetlenek leszünk az eddigi memória címektől és eddigi referenciáktól, mindenből egy teljesen új fog keletkezni. Jó, és akkor ennek ugye a problémája, hogy ez sokkal lassabb lesz. Egyrészt, mert ezt el kell készítenünk, másrészt aztán azt, hogy elkészítettük, rögtön vissza is olvassuk. Igaz, hogy a memóriában volt, és az igaz, hogy gyors, de akkor is ez sajnos időbe telik. És hogyha ezt egyszer kell megcsinálni, akkor nyilván ez nagyon nehezen mérhető, de ha mondjuk ezt így 100 000 elemen kell megcsinálnunk, akkor az másodpercekbe fog telni. Jó, és akkor
ebben a szituációban ez a deep copy készítés, ez tényleg megoldja a mi problémánkat, mert tényleg egy teljesen független új hallgatóelem fog keretkezni. Na most akkor miért mondtam el ezt? Egyrészt, mert érdekes, és mindent jegyezze meg, mert sok problémát ki lehet vele küszöbölni. Másik az, hogy ugye, ha csak a shallow copy-t használjuk, akkor sajnos összekönyvünk az elemeinket, mert a közös referencia közös tárolt értékek fog jelenteni. Tehát, hogyha az egyik az eredetének megváltoztatom a címén mondjuk a várost, ha shallow copy készült, akkor a másolatokon, amit pláne több van, azokon is meg fog változni a város. Úgyhogy erre figyelni kell, ez sok hiba forrása tud lenni kezdetben. Jó, na, hát akkor menjünk tovább. Jó, tehát akkor azt tudjuk, hogy az állapot akkor az attribútumban van letárolva. Ráadásul, hogyha ezt szeretnénk kimenteni, ezt a valamilyen formában szerializált stringet, ami most itt egy XML, de ez JSON is lehet, az többre. Ha ezt kitesszük adatbázisba, vagy kitesszük diszkre, akkor később ez az objektum ugyanabban az állapotban feltámasztható és visszacsinálható, mint amiben éppen kimentettük. Jó, ugye előző fél évből pedig akkor mindenki tudja, hogy akkor ezeket az attribútumokat, amik igazából az osztályokat és a típusokat leírják, akkor ezt ugye már egy elemzési fázisban valaki összeszedte, definiálta nekünk. Jó, na és akkor ugye ezekből kéne állapotmodellezés során koncentrálni azokra, amik tényleg relevánsak egy állapotváltozáshoz. És akkor ezeket tudjuk egy állapot átmeneti diagramon ábrázolni. Jó, tehát egy objektum viselkedésének leírására szolgál. Aztán el lehet mondani, hogy ez egy dinamikus diagram, mert hogy viselkedés leírása van rajta. Jó, és akkor lehet azt mondani, hogy egy objektum milyen esemény hatására hogyan változtatja meg az állapotát, ugye ezt lehet benne jól leírni, illetve esetleg milyen üzeneteket küld más objektumoknak. Erre majd rajzoltam egy ATM, PSQL-ből automatás példát, talán az majd segíteni fog eljutnunk oda. Jó, tehát akkor még vissza a könyvhez egy kicsit, hogyha egy kicsit tágabban szeretnénk ezt az egészet értelmezni, akkor ez egy dinamikus nézet lesz, ugye, mert valamit futásidőben ábrázolunk, és műveleteket lehet rajta vizualizálni, illetve hát az egész rendszer viselkedése leírható. Persze azt tegyük hozzá, hogy nincs értelme minden osztály objektumainak az állapotmodellezését elvégezni, mert tényleg azt a néhányat kell megfogni, ami tényleg releváns az egész szempontjából. Jó, egy kicsit szűkebben szeretnénk, akkor nyilván nagy igazság az, hogy egyetlen osztályhoz tartozó, annak az objektumait fogja nekünk ezt mutatni. Illetve segítségével rájöhetünk abba, hogy ha van olyan állapot az objektumon, amiben ha egyszer bekerül, akkor onnan nincs kiút, ergo, ha ez probléma, akkor valahogy hibás a logika, vagy az üzleti logika hibás, és az jól lett megvalósítva, vagy ugye a megvalósítás az csak, ami a jobbik eset. Jó, tehát akkor nem érdemes minden objektumot ebből a szempontból modellezni. Legtöbb esetben nem is tehető ez meg, mert nincs értelme, hogyha képzeljünk el csak egy olyan objektumot, ami mondjuk egy ilyen data transfer object, tehát egy ilyen DTO objektum, ami csak arra szolgál, hogy egy réteges megvalósítású rendszer esetén rétegek között információt cserélünk. Tipikusan ezek olyan objektumok, amiknek csak érték szerint átadható tulajdonságaik vannak. Ez a leggyakoribb. Ezeknek az állapotváltozását teljesen felesleges ábrázolni, mert kb. Arra szolgálnak, hogy mondjuk az adatbázis rétegben mondjuk a üzleti rétegben létrehozunk egy ilyet, telepakoljuk értékekkel, mondjuk egy hallgatóra vonatkozóan, de lehet ez akármi, és aztán továbbadjuk egy másik rétegnek, ami mondjuk lehet a szolgáltatási réteg, és aztán azok valahogy felhasználásra kerülnek. Jó. A legtöbb osztályhoz nyilván öki főleg nem fog készülni. Jó, hát és akkor nyilván ez az állapotgép sem, vagy állapotgép, állapot átmenet diagram, állapot diagram, ez sem egy újdonság, ez úgy emelte. Nyilván előtte is volt ennek valamilyen kicsit eltérő megvalósítása. Most akkor ezt ez a David Harrell találta ki, és egy nagyon hasonlót ő készített először, és aztán ugye, ahogy az UML bővült, belekerült az UML-be ez is. Jó. Na, állapotok leírása. Ugye, mire oda eljutunk egy UML modellben, vagy egy UML terv készítésében, hogy tényleg szükség legyen erre. Egyrészt valószínűleg tudni fogjuk, hogy mit lesznek azok az osztályok, amik tényleg fontosak abból a szempontból, hogy az állapotokat ismerjük, illetve feltételezzük. Mire idáig eljutunk, már valószínűleg egy egész komoly osztálydiagram áll rendelkezésünkre. Mire ide eljutunk, valószínűleg azt az osztálydiagramot kibővítettük, mondjuk szekvenciadiagramokkal, vagy kommunikációs diagramokkal, vagy ha nagyon rövid time-rendszert akarunk, akkor mondjuk idődiagramokkal. Szóval, ha nem is teljesen végleges állapotunkban, de azért abból is sok minden rendelkezésünkre áll. Jó, hát hogyha a szekvenciadiagramból szeretnénk kiindulni, akkor ugye a szekvenciadiagram ugye úgy néz ki, hogy fent fel van a sorolva a résztvevő osztályok, belül életvonalak jönnek ki, hát és aztán a függőleges nyilak az oda-vissza üzeneteket, vagy az üzenet visszaigazolását fogják mutatni. És akkor ez szerint az elemzési technika szerint akkor egy életvonalat kéne megvizsgálni, és azt kéne megnéznünk, hogy milyen bejövő, vagy milyen kimenő üzenetek vannak üzenetek vannak rajta. Szerintem ez egy kicsit energiakidobás, szóval szerintem sokkal egyszerűbb, ha megpróbáljuk megnézni, hogy inkább mi történik, vagy minek kéne történnie. Jó, hát és akkor már biztos, hogy elhangzott, hogy az objektumok valami valós dolgot reprezentáló elemek. Ugye nyilván valamikor keletkezhetnek, ugye tipikusan a konstruktor meghívásával fognak majd objektumok keletkezni, és aztán valamikor ezeknek meg is szűnik a létezésük. Vannak olyan nyelvek, ahol van destruktor, és meg is lehet azt hívni, és akkor az elpusztítja ezt az objektumot, vagy egyszerűen csak kifut a scope-ból, és aztán nincs, ami már hivatkozzon rá arra a memória címre, ahol ő tárolva van, és aztán valamilyen személygyűjtő algoritmus ezt összeszedi, és kitörli a memóriából. Ha ez nem történne meg, akkor sincsen már semmi, és arra a memória címre nincs hivatkozás, ergo úgyis az operációs rendszer azt úgy fogja gondolni, akkor a szabadon felhasználható memória, és előbb-utóbb valami perejni. Úgyhogy minden objektumnak lesz valami életének kezdete, meg lesz valami vége, hát és nyilván e között a két időpont között kéne az állapotokat összeszedünk, hogy mik azok a releváns állapotok, amiket ez felvesz. Hogyha időzítés szempontból nézzük, akkor nyilván egy állapotban levésnek ott van időtartama, magának az állapot átmenetnek meg nincs. Jó, ábrázolását tekintve nagyon hasonló az összes többi UML diagramhoz, ez a lekerekített sarkú téglalap lesz az állapotnak a jele, ezt több részre lehet majd bontani, mindjárt látni fogjuk. Alapvetően írjuk bele a nevet, ez az egyik követelmény. Ha éppen ebben az állapotban van, ugye akkor annak az állapotban elésnek lesz egy mérhető időtartama.
állapotát, és akkor ugye mi váltja ki ezt az állapot átmenetet, az a kérdés. Ugye ez a könyvből másoltam ki, kicsit talán bonyolultam a magyarázat, de attól még nagyon jó, hogyha van két állapotunk, és nyilván állapot átmenet értelmezhető köztek, akkor meg kell keresni, hogy mi lesz az üzenet, mi lesz a kiváltó tényező, ami ezt az állapot átmenetet nekünk létrehozza. Hogyha inkább üzenetet kell nekünk küldenünk, tehát meg kell hívnunk mondjuk egy másik objektumon egy másik metódust, akkor ezt elvégzendő feladatként kell megadni. Ezt többek között úgy lehet megtenni, hogy két részre osztjuk, nyilván látni, látszani fog a következő ábrán ezt a dobozkát, és akkor oda bele lehet írni, hogy mit kell csinálni. Jó, természetesen lehet, hogy ez az ábra ciklusokat fog tartalmazni, és amit rajzoltam majd példát korabban is, ez látszani fog. És akkor itt egy pár külön felelősségünk van ciklusokkal kapcsolatban. Na nézzük. Jó, ez a könyvből az a példa, amikor egy webáruhás vagy áruházban rendelések vannak. Ha nincs éppen aktuálisan az a termék, az elérhető termék listán, akkor meg kell rendelnünk. Ha elérhető, akkor előzünk kell ugye a fizetést. Ez a aktivitás diagramoknál is ugyanez a példa van a könyvben, és hogyha a fizetés is rendben van, és a rendelkezésre áll a raktár szempontból, és az árukon ki kell küldeni, kb. Ennyi mögötte a logika. Állapotgép nagyon hasonlít a tevékenység diagramokhoz, vagy aktivitás diagramokhoz. Ugyanúgy van egy ilyen kezdő állapot, ez lesz a fekete pötty. Aztán látjuk, hogy most ezen az ábrán négy állapot van megjelenítve. Az állapot átmenetek lesznek a nyilak. Meg lehet mondani azt, hogy milyen feltételnek kell teljesülni ahhoz, hogy egyáltalán az állapot átmenet bekövetkezzen. Aztán meg lehet azt mondani, hogy egy állapotban lét közben mit csináljon. De most ugye ez az ábra, ez itt egy elég magas szintű ábra, szóval itt csak üzleti szöveg van megfogalmazva. Tehát akkor nézzük meg azt, hogy ha egy rendelés objektum létrejön, ugye a rendelés objektumnak a létrejötte, az valahogy a rendelés osztálynak, a konstruktor lefuttatásának lesz az eredménye. Ugye ezt mutatja nekünk a fekete pötty. Vagyis, hogy ha létrejön egy objektum, akkor rögtön bele fogunk kerülni ebbe a checking állapotba. Miután az első elemet megnéztük a listán. Itt még mondjuk ki lehetne kötni bizonyos feltételeket, mint például, hogy nem lehet olyan rendelés, ami nulla darab elem van, mert akkor ez rögtön nem lenne túl jó. Aztán akkor ott meg kell néznünk azt, hogy van még olyan elem, amit nem ellenőriztünk. Ugye az van a feltételben, és a feltétel akkor a szögletes zárójelek közötti rész lesz. Ha ez igaz, akkor utána meg kell néznünk, hogy mi lesz az akció. Ugye perjel, és akkor mit kéne tenni? Ugye a következő elemet is meg kell vizsgálni. Jó, hát és ameddig ebben az állapotban vagyunk, addig azt az elemet vizsgáljuk. Ugye elérhetőség szempontjából kell megvizsgálni. Jó, és akkor ebből az állapotból milyen átmeneteink vannak? Ugye az egyik ez a várakozó állapot, aminek a feltétele az az, hogy mindent le tudtunk ellenőrizni, viszont vannak köztük olyan elemek, amik nincsenek benne a raktárban vagy leltárban. Jó? Ha ez igaz, akkor átmegyünk ebbe a várakozó állapotba. Ugye ott is van önátmenet, vagy öntovábbítás, vagy úgy szokták fordítani. Ugye mi az, ami kiváltja azt? Az, hogy egy elemet kapunk. Viszont van olyan elemünk, ami még mindig nincs raktáron. Ugye tegyük fel, hogy 5 elem volt, ami hiányzott, egyet megkaptunk, de a másik még mindig. Szóval még mindig maradunk ebben a várakozó állapotban. Na aztán az ellenőrző állapotból milyen más átmenetünk van még? Ugye van egy másik átmenet, ami ebbe a küldő állapotba vezet. Annak a feltétele az az, hogy mindent leellenőriztünk, és minden elérhető.
ugye akkor menne a küldés. Ha küldés állapotban vagyunk, ugye akkor ott a, hát ezt a küldés, a postai kiküldést kéne kezdeményeznünk, az a tevékenység, amit ott kéne végezni ennek az objektumnak. Aztán milyen állapot átmenet van még? Van ez a várakozó állapot, át tudunk menni belőle a küldő állapotba. Akkor, hogyha egy olyan esemény következik be, hogy megkaptunk egy elemet, és az a feltétel igaz, hogy mindegyik elérhetővé vált ezáltal, akkor átmenjünk a küldő állapotba. És akkor még az utolsó, az pedig az, hogy ugye ha ez a kiküldés befejeződött, ergo ki van küldve, akkor átmenjünk a kiküldött állapotba. Jó, és akkor láthatjuk, hogyha az objektum elé, ebben a példában, hogyha ez az objektum elérte ezt a kiküldött állapotot, akkor azonnal már nem fog tudni elmozdulni. Ergo mondhatjuk, akkor az lesz a végső állapota. Jó, hát, jó. Jó, és akkor ebből a lényeg nekünk az, hogy az átmenetnek a szintaxisa, vagy állapot átmenetnek a szintaxisa. Valamilyen eseményt lehet megadni, mi az, ami ezt kiváltja, meg lehet adni egy feltételt, csak akkor menjünk tovább, hogyha ez a feltétel igaz, és meg lehet adni egy akciót. Igen. Akció. Tehát mi váltja ki? Van egy feltétel, csak akkor menjünk tovább, hogyha ez igaz, és mit kell tennünk. Nyilván elhagyható az, hogy mit kell tennünk. Jó, ez vonatkozik az állapot átmenetre. Jó, az ábrán is kétfajta állapot átmenetre. Tehát két típusról tudunk beszélni. Az egyik a külső állapot átmenet. A lényeg az, hogy ha a külső állapot átmenet van, akkor az egyik állapotot nyilván elhagyjuk és másikba megyünk. A másiknál ugye ez az állapotváltozás nem történik meg. Jó, esemény vagy üzenet, ugye ez lesz az, ami a kifele menő hatás lesz. Ami kiváltja majd ezt az állapot átmenetet. Megbeszéltük. Jó, hogyha eseményről beszélünk, akkor nyilván annak nem lesz mérhető az időtartama, ha esetleg ez egy beugratós kérdés lenne. Illetve ha nincs esemény megadva, akkor esemény nélkül is nyilván értelmezhető. Akkor rögtön megyünk tovább. Jó, feltétel ugye igaznak kell lennie és szöglete zárójelek között adjuk meg, ezt megbeszéltük. Igen, természetesen lehet több feltételt is megadni, akkor meg a normál logikai szabályok érvényesülnek. Hogyha maga az egész feltétel igaznak minősül, akkor mehetünk tovább, ha nem, akkor nem. És akkor itt a bull logika érvényesül. Jó, ugye aztán ezt elfelejtettem mondani, ameddig egy állapotban vagyunk, és ha ott megvan vagy egy tevékenység, amit kell végeznünk, ez ugye a dobozkának a félbevágása, és azt a do prefixet szokták még odaírni, de sok ábrán azt is elhagyják. ameddig az a tevékenység az nem fejeződik be, addig nyilván nem tudjuk elhagyni ezt az állapotot. Jó, és akkor még itt a különbség az akció meg a tevékenység között. Ugye az akció az valami elemi művelet, ebből kifolyólag nem is lesz megszakítható. A tevékenység ugye az elemi műveletekre bontható, valami hosszabb művelet lesz. Ebből kifolyólag jó eséllyel megszakítható lesz. De ha a kód szinten nézzük, akkor ugye mind a kettő valami metódus meghívását fogja jelenteni. A kérdés az, hogy még aztán az ott mélyebbre megy-e, vagy csak egyszerű műveletek vannak végrehajtva, meghívva. Jó, hát és akkor az időzítéssel kapcsolatban még néhány dolog. Ugye a tevékenység összetettebb, emiatt további lépésre bontható. Legtöbbször megszakíthatóak. Végrehajtásuk pedig időbe telik. Jó, akciók, ugye akkor ezzel szemben nagyon nehezen mérhető a végrehajtási idő. Nem lesz a legtöbbször megszakítható. És valami elemi műveletekről beszélünk, amik lehetőség szerint nem bonthatóak tovább. Jó, ez a kettő közt a különbség. Jó, akciókból akkor több típust tudunk. Akciókból több típust tudunk említeni. Ugye lesz egy bemeneti akció, lesz egy kimeneti akció, lesz egy belső akció. És akkor ezek az állapotokra fognak mindegyik vonatkozni. Hogy ezeknek mindegyiknek a használata teljesen opcionális, meg nyilván ha elvagyod, akkor ez nincs értelmezve. Hogyha egy bemeneti akciót szeretnél megjelölni, akkor az entry kulcs szó lesz, amit fel kell tüntetni, és akkor gyakorlatilag az állapotban lépés előtt végrehajtódik valami akció. És akkor mondjuk akkor célszerű ezt használni, hogyha minden állapot átmenet esetén teljesen egy milyen úton jutunk ebbe az állapotba, ha abba az állapotba jutunk, előtte valamit csinálnunk kell, például mondjuk egy logolás, akkor azt így célszerű megjelenítenünk. Ehhez teljesen hasonló akkor ez a kimeneti akció, akkor ezt itt az exit prefixel lehet megadni. Ugye itt is akkor arról van szó, hogy teljesen egy milyen úton távozunk, vagy milyen feltétel, milyen esemény hatására távozunk ebből az állapotból, de ha távozunk, valamit csinálni kell, akkor ezt ott lehet megjeleníteni. Mondjuk egy sikeres, ha olyan a forgatókönyv, vagy az egész modellünk, akkor egy sikeres művelet logolását tudjuk megtenni. Jó, és akkor a harmadik lesz ez a belső akció. Jó, ugye, akkor itt a lényeg az, hogy ezt végrehajtjuk, amikor bent vagyunk ebben az állapotban, de állapot nem fog megváltozni. Jó, és akkor tipikusan ezek lesznek azok a nyilak, amikor valamit ellenőrzünk. És még akkor azt kell megjeleníteni, ezt elfelejtettem, hogyha ez bekövet, vagy különösen ezt végrehajtjuk, nem fog újra végrehajtódni sem az entry, sem az exit akció. Jó, példát megbeszéltük. Jó, és akkor állapotok között is hierarchia hozható létre, és akkor itt ebben a példában az ide kapcsolódó példa, ez mondjuk a rendelés törlése lesz. Jó? Tehát mondhatjuk azt, hogy jó, legyen ez az egész folyamat megszakítható, tehát legyen egy ilyen törölt vagy lemondott állapot, és teljesen mindegy, milyen állapotban van előtte, amíg az nincs kiküldve, addig az lemondható. Tehát akkor mondhatjuk azt, és ezzel lehet jól összefókálózni ezeket az ábrákat, hogy jó, van egy ilyen cancelled állapotunk, és látjuk, hogy a másik háromból bármikor ez lemondhatóvá válik. Viszont nem lesz ez olyan nagyon szép ábra ettől, úgyhogy akkor a hierarchiát ki tudjuk alakítani itt az állapotok között, és akkor be lehet vezetni ezt a szuper állapot kifejezést, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden, itt is az öröklődési szabályok fognak érvényesülni, minden, ami állapot átmenet erre a szuper állapotra érvényes és értelmezhető, az mindegyik értelmezve lesz az ő által tartalmazott állapotokra is. Tehát akkor az ábra így, ha ezt szeretnénk használni, akkor az ábra az jelentősen egyszerűsödni fog. A szuper állapot az ugye a nagy, lekerekített sarkú téglalap lesz, annak egyetlen állapot átmenete lesz, ugye ez a cancel, és emiatt ez az állapot átmenet a tartalmazott három állapotra is ugyanúgy értelmezve lesz. Jó, és hogyha azt mondjuk, hogy akkor ez volt a szuperállapot, akkor nyilván itt a szubállapotok lesznek a legkisebb, legalsó szinten elhelyezkedő állapotok. Viszont gondolkozásunkat tekintve mindig célszerűbb úgy gondolkozni, hogy ez a szuperállapot, szubállapot dolog, ez nem létezik, ez csak egy rajz technikai eszköz. Ha ezt el tudjuk fogadni, akkor az, hogy ezek diszjunkt állapotok lesznek, és mindig egy adott állapotban fog csak tartózkodni ez az objektum, akkor ez egy kicsit könnyebben értelmezhető lesz. Kivétel, hogyha ugye párhuzamos feldolgozást szeretnénk csinálni, és akkor a két párhuzamosan futó szálnak mondjuk a két állapotát fel tudjuk tüntetni, és akkor mondjuk egy konkurens diagramot tudunk rajzolni. Azért ez ritkán, de lehetséges. És akkor, ha ezt szeretnénk tenni, akkor egy konkurens állapot diagramhoz. Jó, tehát akkor konkurens állapot diagram volt még a téma. Ugye, nyilván nincs mindig ennek értelme. De akkor van értelme, ha egyrészt vannak párhuzamosan futó, egyelőre logikailag vannak párhuzamosan futtatható részek, ugye hát akkor olyan műveletsorokat lehet benne párhuzamosan megmutatni, amik egymástól függetlenül végezhetőek. Ezt majd szaggatott vonallal kell elválasztani a két konkurens részt, mindjárt majd jön egy olyan ábra, és akkor mind a két párhuzamos részben külön állapot sorozatokat lehet feltüntetni. Mindegyiknek akkor ennek a működése úgy néz ki, hogy van egy szuper állapot, középen el van választva a szaggatott vonal, és akkor az alsó felső rész lesz a két alsó felső rész lesz a két egymástól független párhuzamos rész. Ha belépünk ebbe a szuperállapotba, akkor a két egymástól független párhuzamos résznek mindig a kezdő állapota fog bekövetkezni, és nyilván annak rögtön lesz egy állapot átmenete, és valamilyen állapotba eljutunk, és aztán akkor tudjuk ezt az egészet elhagyni, illetve akkor mondhatjuk, hogy ez az egész nagy állapot, egész szuperállapot bekövetkezett, hogyha mind a két sorozat végigért, és mind a kettő elérte a végállapotát. Hogyha valamelyik előbb fejeződik be, az ugye várni fog. És nyilván a megszakítás az egy kicsit különképpen, de itt is értelmezhető. Jó, kicsit ez nehézé teszi egyrészt a modellezést is, másrészt a kivitelezést is, szóval nyilván ezzel csinálni kell bármi, meg hogy van-e értelme, azt kell eldönteni. Jó, na itt a példában ugye az egyik a fizetésengedélyezés, ami már az aktivitási diagramok kapcsán volt, másik ugye meg itt a rendelkezésre álló raktárból dolgok lesznek, és akkor ezt a kettőt lehet akkor két egymással konkurens folyamatba kötni. Ugye hát a fizetés engedélyezés az úgy néz ki, hogy van ez az engedélyező állapot, gyakorlatilag ott abban meg kell vizsgálnunk, hogy ez a fizetés ez most megtörtént-e. Gondolom, mondjuk van webszervizzel le tudjuk kérni a bankunkból, hogy az sikeres volt-e. Ha nem, akkor ugye ez egy elutasított, ha igen, akkor meg egy engedélyezett bekerülünk. Ugye itt van egy hiány az ápán, mert nem fogunk automatikusan az engedélyezetből akik küldöttbe menni, mert ott ugye még egy csomó mutatást is kéne ellenőriznünk. De azt a csomó minden mást, azt akkor megtehetjük így párhuzamosan. Na és akkor nézzük meg, hogy definiálhatunk egy ilyen nagy szuperállapotot, középen a szaggatott vonallal elválasztott rekeszek, amiből nem csak kettő lehet, hanem lehet tíz is akár, csak annyival bonyolultabb lesz. Az a két rekesz lesz az egymással párhuzamos folyamat. Hogyha belelépünk ebbe a szuperállapotba, akkor ugye a két párhuzamos folyamatnak a kezdő állapotába lépünk. Az egyik egy olyan szubállapotot fog elérni rögtön, hogy engedélyezés, a másik meg az ellenőrzés, és aztán hát valamelyik nyilván előbb végre fog hajtódni. Hogyha ebben a példában, hogyha hiányzik valami, akkor ugye biztos, hogy a fizetés fog előbb végre hajtódni, oké vagy nem oké. Ha nem oké, akkor ugye rögtön elutasítva, ha oké, akkor pedig nyilván valószínűleg ennek a folyamatnak kell várakoznia, valószínűleg sokat, mert ha ameddig beszerzünk valami újat, akkor az mondjuk napokba fog telni. Jó, ez a szuperállapot is olyan, mint az előző szuperállapotok, tehát minden, ami állapot átmenet a szuperállapotra van értelmezve, az az alállapotokra is értelmezve van, mert megörökít tőle. Itt ugye a cancelled állapotba való átmenet az egy ilyen lesz, és akkor következik majd be ez a szuperállapot, ha minden párhuzamos rész a végállapotába ér, és akkor tudunk feltétel nélkül tovább menni ebbe a kiküldött állapotba. Jó, erre mi mindjárt visszatérünk majd, mert van még egy szlájcsom ezzel kapcsolatban. Jó, tehát akkor kicsit összekapva ez, amit eddig beszéltünk. Ugye az, hogy egyetlen objektum működése, viszont annak az egyetlen objektumnak a működése eddig elképzelhető, hogy több külön diagramon jelent meg, például aktivitás diagramok, vagy use case diagramok, és akkor azt össze lehet fogni, amennyiben van értelme egy ilyen állapot, GP vagy állapot átmenet diagrammán. Jó, hát és akkor tipikusan a vezérlést megvalósító osztályokhoz érdemes, és szerintem másodszorban a grafikus interfészhez, mert ahhoz úgy sem te fogod eldönteni, mint fejlesztő, hogy a GUI hogy nézzen ki, meg hogy viselkedjen, ezért valószínűleg téged az nem fog érdekelni, mert úgyis ápákat fognak neked adni, hogy igen, akkor ez a gomb, meg ez a táblázatot jelenjen, meg amúgy meg ne. Nyilván abból is lehet készíteni egy tök jó állapotgépet, ahol az objektum, amiről szól ez az egész, az valójában nem egy objektum lesz, hanem egy képernyő lesz, de annak talán én személy szerint egy kicsit kisebb eredményét látom. Na és akkor még itt az emlékező állapotról van több szó, és ebből több szintű emlékező állapotot tudunk megállapítani. Ugye az egyik, ez az egyszerű emlékező állapot. Mindegyik emlékező állapotra igaz az, hogy ha valami miatt megszakítjuk és létrehozzuk ezt az emlékező állapotot, ha valami miatt ez megtörténik, akkor legyen lehetőség arra, hogy visszatérjünk ugyanabba az állapotba, ahol ez az objektum volt. Ugye erre kell egy kicsit gondolni, amiről így beszéltünk, hogy valami ilyesmit kell ott elkövetni. Az, hogy ez hogy történik meg, a hogyan részére annyira nem ad ajánlást az UML, de majd látni, majd a következő slide-sokból lesznek erről szágok, hogy azért megvan különböztetve itt a két fajta, a két mélységű állapot, vagy két mélységű emlékező állapot. Jó, hát és aztán ugye tesztelés során is fel lehet ezeket használni, nyilván csak ott, ahol egyrészt ez elkészült, csak ott fog elkészülni, ahol ez kellő pontosságú, meg kellően intenzív az állapotváltozás, amúgy ugye nem. Hogyha nagyon akarjuk, akkor ezt lehet egy gráfként értelmezni. Ezt a diagramot mondjuk lehet egy gráfként értelmezni, és akkor igazából a teszteléssel azt kéne elérni, hogy ezt a gráfot tényleg próbáljuk meg jól lejárni. És akkor ez az egyik jelölési lehetőségünk így a gráfként értelmezett állapotautomaták bejárására, és akkor meg lehet mondani, hogy milyen állapotátmeneteket szeretnénk végrehajtani, milyen sorrendben, és hogy ez így lehetséges-e, azt kell gyakorlatilag a teszteléssel ellenőrizni. Tehát például mondhatjuk azt, hogy egy ilyen A, B, E, C, F, G, H, B, E, I láncot szeretnék végrehajtani, ezek lesznek az állapot átmenetek. Nyilván ebben lehet olyan is, ami ciklus, vagy egyet többször szeretnénk végrehajtani. És akkor ezt le lehet fordítani hozzá, hogy melyik állapot átmeneteket szeretnénk, milyen sorrendben végrehajtani, melyiket hányszor. Jó? Jó, előző órán beszélgettünk erről a repteres példáról, az előző alkalommal, bocsánat. Előző alkalommal beszélgettünk erről a repteres példáról, miszerint milyen jó lenne egy olyan rendszer, ami teljesen automata, és lehet benne egyet vásárolni, és aztán még be is lehet csekkelni, teljesen elektronikusan, meg személyzet nélkül, meg még be is enged a repülőgépre. Jó, nyilván ennek így a jelenetben nagy rajtása nincsen, de tegyük fel. Na és akkor ugye UML2-ben ezt több könyv hangsúlyozza. Egyrészt ugye be van keretezve a diagram, másrészt típus van neki adva, cím van neki adva. Hogy melyik típus, milyen szöveggel van hivatkozva, szintén az UML Modeling Guidelines-ban kéne leírva legyen. A felső ábrát kéne nézni. Ez egy állapot diagram lesz, és hát itt egy objektum életciklusát szeretnénk bemutatni benne. Kétfajta képen lehet ezt megjeleníteni, az egyik a fönt, ugye maga az állapotgép, amiről eddig beszéltünk, illetve ha az alsó ábrát látjátok, akkor ez egy kicsit kibővített osztálydiagram részlet, ami nekem nagyon tetszik, meg ezt a vizualizációt ezt hasznosnak tartom, csak ugyanakkor meg nagyon nehéz kezelni. Tehát mondjuk egy olyan osztálydiagram, ahol van 300 osztályunk, tök jó lenne, hogyha lehetne zoomolgatni, és benne lennének ezek a diagram részletek, de nyilván itt a nagyszámú osztálynál ez már ugye elveszteni a lényegét. De ettől függetlenül szerintem hasznos. Na és akkor nézzük meg, hogyha létrejön egy foglalás itt a repülőtéren, akkor az hogy fog működni? Ugye, ha létrejön egy foglalás, akkor rögtön egy ilyen fenntartott állapotba fog kerülni ez a foglalás, ugye. És akkor itt már egy kicsit tovább lehet lépni, meg lehet mondani azt, hogy melyik átmenet milyen metódussal van összefüggésben. Tehát látjuk, hogyha egy fenntartott állapotban van ez a foglalás, és megtörténik a fizetés, tehát tényleg nyilván ez egy összetett művelet, webszervizen lekérdeztük, tényleg beérkezett a commentben, tényleg ez van, stb. Összeg megegyezik, akkor ugye egy ilyen befoglalt állapotban fog kerülni ez a foglalás. Ott, hogyha egy ilyen átfoglalást kezdeményez a user vagy valaki, akkor ugye attól még ennek az állapota nem fog megváltozni, de valami tevékenységet végezhetünk majd. Aztán, hogyha ez tényleg bekövetkezik, tehát mondjuk beszállt a repülőgépbe az emberünk, vagy bocsánat, mondjuk becsekkelt, vagy csak eljött az ideje, inkább csak az, hogy eljött az ideje, és az a bekövetkező metódus mondjuk emiatt végrehajtódott, akkor ebbe a bejegyzett állapotba kerülünk. és hogyha onnan tényleg beszállt az utas, vagy lehet, hogy inkább azt kéne nézni, hogy tényleg leszállt a repülőről, mert ugye itt sikeres utakat szeretnénk könyvelni, akkor van vége gyakorlatilag ennek az objektum életének, akkor szűnik meg ez a foglalás. Jó, tehát ezt így lehet értelmezni. Na aztán... Ugye itt a járt lebonyolítása a másik folyamat. És akkor itt van lehetőség, meg ez az ábra mutatja, hogy itt is az állapotokat ki lehet bontani. Ezeket a kifejtés, ugye a kifejtési jel, az ugye a tevékenységdiagramon az a három ábra leszült vasvilla, itt a két karika jelzi, ahogy a beszállás nevű állapoton van. Tehát akkor egy járat lebonyolításának ugye mik az állapotai? Van egy előkészület, van egy bejelentkezés, utasok bejelentkeznek, aztán van egy beszállás, utasok beszállnak, meg aztán van még egy csomó utó munka, és ha az is sikeres, akkor ez ennyi volt. No, ez lesz akkor az összetett állapot. Ugye összetett állapot annyit jelent, hogy akkor lesznek alállapotai, azokon belül lesznek állapotátmenetek. Jó, természetesen ki lehet bontani, kibontást az többféleképpen lehet megtenni, és UML2 ebből a szempontból egy kicsit engedékenyebb, mert ha megnézitek, akkor itt a kibontásban egyrészt ezt lehet így megtenni, vagy másrészt lehet azt csinálni, hogy külön ábrát rajzolsz, és akkor a külön ábrának az lesz a címe, amit itt szeretnél kibontani, vagyis most jelen esetben akkor beszállás. UML2 eléggé engedékeny, nem köti ki azt, hogy ott milyen diagramnak kell benne lennie, lehet benne tevékenységdiagram részlet is. Ugye itt a... vagy lehet benne állapotgép részlet is. Ugye itt a lényeg az, hogy az egész üzleti modellt lehet a legjobban el tudjuk magyarázni. Jó, hát és akkor így lehet kibontani. Jó. Ami újdonság, az az esetválasztó csúcs, ez ugyanolyan döntési feltétel, mint ami a tevékenységdiagramon is amúgy felmerül, csak most ez egy állapot gépen van megmutatva. Jó, tehát rombusz. Rombusz, és akkor kétfajta ajánlás van hozzá. Vagy csak a kimeneti feltételeket adott meg, nyilván egymást kizárónak kell lennie. Vagy megadod a feltételt és hozzá a lehetséges kimeneteket. Jó, na itt vagyunk egy beszállás állapot automatájánál, egy kicsit jobban kifejtve. Ugye látható, hogy a beszállókártya beolvasása az lesz az első állapot, amit el kell követni. Látható, hogy megadtam bemeneti és kimeneti akciókat is. Ugye itt bemeneti akcióként azt mondom, hogy beszállókártyát beolvasása ott mindig egy ellenőrzés kell, hogy történjen. Hogy ez a kártya tényleg egyáltalán egy beszállókártya-e, meg jó-e, nincs-e letiltva ilyenek, gondolom. Jó, illetve a kimeneti akciónk az pedig az utas azonosítónak a kiolvasása lesz. Aztán amikor bekövetkezik egy olyan esemény, hogy a keresés eredménye rendelkezésünkre áll, tehát ergo ez a kártya, ez tényleg egy valid kártya, és van egy utas hozzárendelve, akkor ezt az utast kell ellenőriznünk. Utas ellenőrzése lesz a következő állapot. Ott kell mondjuk egy bemeneti akcióként egy keresést indítanunk, ezt az utast kell nyilván megkeresnünk, megnézni, hogy ő bejelentkezett-e erre a járatra, az a bejelentkezés helyese, vagy nem, vagy hibák vannak, vagy ilyesmi. Na és akkor itt ezt kétfajtaképpen lehetett volna ábrázolni. Az egyik ez, hogy van egy esetválasztó csúcsunk, és akkor ráírva a feltételek, vagy mondhattam volna azt, hogy több állapot átmenetünk van, az egyiknek ez a feltétele, a másiknak meg az a feltétele. Ábra jelentését tekintve nincs különbség közte. Tegyük fel, hogy az utas bejelentkezett, akkor ugye egy beszállókártya elfogadása állapotba kerülünk. Ott ugye egyrészt ki kell adnunk a kártyát, másrészt ugye be kell engednünk a repülőre az emberünket. Vagy hát a belső területre. Jó, és hogyha ez is megvan, akkor gyakorlatilag akkor tudunk átmenni a végállapotba, hogyha a forgókapu tényleg elfordult, vagy valami más módon meggyőződtünk, hogy tényleg átment rajta az emberünk. Ha ugye ez nem lehetséges, mert mondjuk az utasunk nem jelentkezett be, akkor ugye beszállókártya elutasítása lesz az állapot, amiben belekerülünk. Nyilván ott is ki kell adnunk a kártyát, meg kiírni valami hibaüzenetet, és ugyanúgy a végállapotba tudunk kerülni. Ugye, hogyha egy use case-t szeretnénk ábrázolni, akkor azt ugye tipikusan tevékenységdiagramokon fogjuk megtenni, különösen azért, mert azon tök jól tudunk több alternatívát megjeleníteni, de mondjuk itt állapot automatáknál is most már egy UML2-ben ez megtehető, ugye első választó csúccsal, akkor ez szintén lehetséges. Jó. Hogyha? Igen? Én mondanám azt, hogy írjuk rá. Abból kell kiindulni, hogy a lehető legegyszerűbben próbáljuk ezt megoldani. Egyrészt 10 embernél fog járni az ábra, ha egyáltalán van ábra és elkészül. 10 emberből 2 fogják tudni, hogy mi az UML, összes többinek el kell magyarázni. És ha most még azzal bonyítjuk, hogy mindig a jobbra lesz az igen, akkor tuti, hogy valaki elront valamit. Szóval én azt mondom, hogy az összes ilyet a lehető legszájbarágosabb van, de mégis egyszerűen kéne elkészíteni. És mondjuk egyben mondjuk ez az UML egyik halála is, mert csomó ember azt mondja, hogy felesleges, mert nincs erre szükség, meg hogy időkidobás. És hát sok esetben igazuk van, de ezt beszéltük a múlt órán, hogy én inkább annak vagyok a híve, hogy kevesebb rajzolgatás és több effektív kód, mint hogy több rajzolgatás és kevesebb idő arra. De ez mondjuk cége válogatja nyilván. Jó, na aztán ugye itt mondjuk a kifejtésben ugye meg lehetne jeleníteni egy tevékenységdiagramot. Tevékenységdiagramnak az elmény akkor ugye ismertek, tehát bejövő esemény, kifele valami akció, vagy valami, amit csinálnunk kell, vagy tevékenység, amit csinálnunk kell. Ugyanúgy itt is vannak elágazások, kezdőállapot, végállapot, és akkor gyakorlatilag, ha szeretnénk egy állapot automatikát kicsit pontosítani, akkor abban az állapotban mondjuk egy ilyen tevékenységdiagram készítésére van szükség. Jó, vagyis mondjuk, hogyha az utas behelyezése, utas kártya behelyezése esemény bekövetkezik, akkor ugye el kell dönteni, hogy a kártya olvasható vagy nem. Ha nem olvasható, akkor rögtön azt mondjuk, hogy köszönjük, kiadjuk. Ha olvasható, akkor ugye kártya felismerve, aztán, hogyha a kártya kiolvasása mondjuk megtörténik, akkor utas felismerve, és akkor, ha ugye nincs felhasználható foglalása ennek az utasnak, akkor köszönjük, elutasítjuk. Ha van, akkor mondjuk egy helyet kéne kiválasztani az utasnak, hogy hova szeretne menni a repülőn már, mennyire jó fejek vagyunk. Aztán hát ugye hely kiválasztása, bejelentkezés befejezése, kártyakiadás, beszálló kártyanyomtatás és kiadás. És akkor azokat lehetne még megtenni. Jó. Hogyha ezt állapotautomataként szeretnék értelmezni, nyugodtan azt is megtehetjük. Ha csak annyit mutattam volna, hogy itt egy ábra és nincs kerete, akkor ugye kicsit nehezebb lett volna eldönteni, hogy micsoda. Ha azt mondjuk, hogy jó, ez legyen egy állapotautomata, akkor alapvetően két-három fajta, inkább két fajta rajz lehetőségünk van, Ugye van a legjobb oldali, ez a klasszikus UML rajz technika, amikor felírjuk, hogy mi az esemény és mi hozzá a tevékenység, meg hát nyilván oda lehet tényleg szörvetes zárójelvel a feltétel. Vagy ha nem akarjuk ezt megtenni, akkor lehet ilyen kibemenő nyilakkal ezt lerajzolni. Én azt mondom, hogy inkább a jobb oldalihoz tartanám magam, mert az egyértelművé teszik, hogy ez egy állapotautomata, és igen, ezt szeretnénk jelenteni. Míg mondjuk a legbaloldal, az meg simán lehet, hogy valaki összekeveri mondjuk egy tevékenységdiagrammal, vagy egy folyamatábrával. De a lehetőség adott. Jó, hát ugye összetett állapotokat ugye úgy kell értelmezni, hogy ha van egy összetett állapot, akkor azt így lenne a dokumentáció megkeresni, és akkor ha az összetett állapotba kerülünk, akkor azon belül nyilván lesz egy kezdő állapot, lesz valami állapotlánc, és aztán lesz egy végállapot, és akkor tudjuk utána elhagyni ezt az állapotot. Jó, mi van akkor, vagy hogyan lehet azt ábrázolni, hogyha egy összetett állapotunk van, viszont az összetett állapoton belül ugye többfajta kimenete lehet valamilyen cselekménynek. Ugye itt a példa azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha a beszállókártya teljesen használhatatlan, mert mondjuk lemágnesöződött. Akkor ugye attól még mondjuk van vonalkód segítségével a személyzet esetleg tudva segíteni. És akkor igazából egy másik folyamat zajlik le, de ugyanúgy be tudunk jelentkezni erre a járatra. Hogyha ilyen eset áll fenn, akkor ezek az ilyen karikák meg plusz jelek állnak rendelkezésünkre, és így tudunk különbséget tenni, hogy melyik helyzetből szeretnénk tovább menni. Tehát látjuk, hogy ebbe az állapotban akkor kétfajtaképpen ennek az állapotnak ugye egy kezdő állapota van, fönt a fekete köt, de máshogy is bele tudunk kapcsolódni ebbe a folyamatba, mert itt van az, hogy másként azonosítva, és akkor már rögtön egy utas felismerve állapotba fogunk kerülni. Tegyük, hogy a kártya használhatatlan volt, vagy elvesztette, vagy ilyesmi. Jó, és ugye kétfajta kimenete is van ennek az egésznek. Az egyik az, hogy használhatatlan a kártya, és kiadjuk, ugye fönt. Másik pedig az, hogy sikeres az egész folyamat, ahogy ezt elképzelte valaki, és a végállapot miatt tudunk tovább lépni. Tehát akkor itt a bal oldalit kéne nézni. Ugye kicsit távolabb léptünk a keresztes karikából, ugye az volt, hogy ott a kártyát kiadtuk, hát akkor név szerint kell bejelentkezni, mert mondjuk olvashatatlan volt a kártya, vagy használhatatlan volt, és a másik azonosítva felől tudunk akkor újra bekapcsolódni annak az állapotnak az alállapotaival. Alternatív ábrázolásmód a jobb oldali, és akkor meg kell mondani, hogy mit lesznek azok a flagek, amiket majd az alállapotok között keresünk el. Igazából mindegy, szerintem mind a kettő elég egyértelmű, hogy e közül a kettő közül melyiket használjuk. Ugye ezek az állapotgépek, ezek egy kicsit másként értelmezve nem csak állapotgépek lehetnek, hanem protokollautomaták is lehetnek. Protokollautomatának az a lényege, hogy ha van egy protokoll, ami több nézőpontból értelmezhető, akkor a több nézőponthoz nézőpontonként egy darab protokollautomatát tudunk készíteni. Ezt azért gondolom elég ritkán használják, nem láttam még, de ez persze nem zárt semmi. Itt jár esetben egy klienszerve működésnek a protokollautomatái vannak lerajzolva. Ugye az alsó lesz a szerver nézőpontjából, a felső lesz a kliens nézőpontjából a ennek a működés. Ugye azt mondja a kliens, ugye, hogy amikor az objektum létrejön, vagy elindul, vagy példányosodik, akkor rögtön egy ilyen kijelentkezve állapotba kerülünk. Ha a bejelentkezés megtörténik, akkor ugye bejelentkezve állapotba leszünk, és akkor ott mondhatjuk azt, hogy valamit fel lehet dolgozni, vagy valami más lehet készíteni. Viszont, hogyha kijelentkezünk, akkor tudunk visszatérni ebbe a kijelentkezve állapotba. Ugye ez teljesen a...
Ez egy ijesztő dolog volt ez a kijelentkezve.
Na, tehát ugye ez teljesen a kliens nézőpontjából történik. Ugyanez a protokoll automatának a másik fele, ugye a szerver nézőpontjából, amikor azt mondjuk, hogy ha a szerver el van indítva, vagy a szolgáltatás el van indítva, vagy a szolgáltatás egy példány a létrejövés emiatt el van indítva, akkor lehet azt mondani, hogy rögtön ebbe a leállítva állapotba kerülünk, és akkor azzal egy start művelettel tudunk ebbe az elindítva állapotba kerülni, hát és aztán valami a művelettel be lehet ezt nyilván állítani. És hogyha vannak kérdések, akkor az elindítva állapoton belül azt feldolgozza. Jó, hát nyilván ez egy egyszerű dolog, de ezt aztán végtelen mélységű lehet bonyolítani. Jó, na most. Ezt a protokoll automatát, ugye, ha nagyon akarunk tovább lépni UML 2 irányban, akkor ezt a protokoll automatát szintén lehet egy végülis egy párhuzamos működésnek felfogni, mert az egyik működés ugye a kliens oldalon történik, a másik meg a szerver oldalon történik, nyilván van összefüggés a kettő között, de akkor egy ilyen párhuzamos működésként ezt meg lehet jeleníteni. És akkor lehet azt mondani, hogy ez az egész protokoll ez vagy használatban van, és ez az egész alkalmazás működik, vagy használaton kívül van. És akkor ugye gyakorlatilag ezt a két állapotot tudjuk váltogatni, viszont a szuperállapotnak ugye két konkurens nézete van, egyik kliensre vonatkozó, a másik a szerverre vonatkozó. Tehát ez a protokoll automata, mint megjelenítés. Jó. Na és akkor ugye itt vannak a történeti állapotok. És akkor alapvetően két emlékező állapotot tudunk megkülönböztetni. Az egyik, hát az UML könyvből én készülök, ugye akkor az shallow history state-nek mutatja, másik meg egy ilyen deep history state-nek mutatja. A kettő között a különbség annyi, hogy az most meg van csillagozva. De ez is olyan, hogy most amilyen modellező programot használ az ember, ahogy ezt ábrázol, ami lehet. A kettő között a különbség az, amit még az óra elején megbeszéltünk. Tehát, hogyha egy ilyen shallow history state van, ugye akkor a saját állapotát fogja csak visszaállítani, illetve kimenteni és igény esetén visszaállítani. Ha pedig egy ilyen deep history state-et szeretnénk kreálni, akkor abban az összes referencia, összes alállapota jelenjen meg. Jó, gyakorlatilag itt el lehet gondolni, talán ez jobban még értelmezhető magyarázat XML-el, mint csak így simán ábrán. Na, és akkor nagyon hasonlóan, mint ahogy a tevékenységdiagramnál történik, állapotautomatánál is akkor elágazás és szinkronizáció van. Van lehetőség erre a kettőre. Jó, ugye főleg itt a párhuzamos működésre kell gondolnunk. A két, az alsó és a felső ábra ugyanazt jelenti, csak a két különböző megjelenítés, amit az UML 2 lehetővé tesz. Ugye a felső ez a klasszikus, van egy Y szuperállapotunk, mikor elérjük ezt az állapotot, akkor rögtön az a konkurens állapot sorozatoknak a kezdő állapotába kerülünk, és aztán akkor tudjuk elhagyni, hogy meg ettől véget ér, vagy a végállapotba kerülünk. No, hogyha a szinkronizációs vonalat szeretnénk használni, akkor ugyanígy tudjuk ábrázolni, tehát a szinkronizációs vonalaknak a szabályai fognak érvényesülni, vagyis az ott egy olyan szinkronizációs vonal, ami egybe menet, két kimenet, tehát akkor az egyszerre fog két kimenet tüzelni, illetve a másik, az pedig az egyesítő lesz, amikor pedig ugye megvárjuk, ameddig minden bemeneten megérkezik a token, és csak úgy tudunk tovább menni. UML2-ben ez a két ábra, ez ugyanazt jelenti. Jó, na és akkor még állapotautomatához még van két. Egész jól lehetne használni ezt a két kis kiterjesztést. Egyik a rendszerviselkedés, másik pedig a vezérlő automata lesz, vagy montázsdiagram. Na most, ez direkt szándékosan egy, tehát UML2-ben ez egy ilyen 3D-s készlet, rajzkészlet van hozzá, és megmondja, hogy milyen elemeink vannak, és melyik elemeknek, tehát milyen részegségeink vannak, és melyik elemeknek milyen külvilággal kapcsolatos részegységei vannak. Tehát milyen regiszterei vannak, és azok milyen típusúak, és abból milyen, mit lehet kinyerni. Jó? Tehát mondjuk itt van egy kártyaolvasónk, a kártyaolvasónak ugye három eleme van, egy kártyaszenzor, egy leolvasó, meg egy motorikus egység. És akkor ugye az egyik része az a szenzor, tehát valamit kiolvas a külvilágból, a másik része aktuálator, tehát tud valamit csinálni. És akkor mondjuk a motorikus egység az ugye tudja forgatni a forgókaput, vagy kinyitni egyáltalán csak a forgókaput. Bocsánat, tehát a forgókapunak az engedélyezése mondjuk, amit szenzorok, azok meg csak ki tudnak olvasni valamit a külvilágból, lett hőmérséklet, most pont a kártyaadatokat olvassak, stb. Na és akkor ez meg akkor a beszálló automata lesz, ugye? És akkor ha egy kicsit előre tekintünk UML-ben, akkor ez már igazából egy komponens diagram, vagy egy nagyon ahhoz közelítő diagram lesz, ugyanis azok a jelek, azok a 3D alapból álló jelek, azok a komponenseknek a jelei, és igen, itt is akkor a regiszterek vannak feltüntetve, hogy az most éppen aktuátor vagy szenzor-e, és melyik milyen összeköttetésben van mivel. Tehát ez már annyira nem a logikai felépítése, hanem ez sokszor már a fizikai elemeknek a felépítését hivatott modellezni. Jó, tehát igazából ez már egy komponens diagram, csak itt már fizikai komponensekről van szó. Jó, ha egy kicsit szeretnénk ezt állapotautomatán megjeleníteni, akkor megtehetjük. Azt kell megmondanunk, hogy mik lesznek az összefüggő és emiatt párhuzamos működésre kényszerített részek. Itt is a párhuzamos működés, az ugyanúgy a szabgatott vonallal különül el. Hát most csak itt az egyik része van kifejtve, a másik két része nincs kifejtve. De ugye most ez lesz a vezérlés, és akkor ki lehetne fejteni hogy a kártyaautomatának, vagy a kártyaolvasónak, meg a forgókapunak a működését, hogy milyen metódus meghívásra mit fog csinálni, milyen állapotba fog lépni. Jó, és akkor ugye úgy illik, hogy ha van olyan rész, ami nincs kifejtve, akkor ha ott nem volt rá hely, akkor egy külön ábrán, akkor azt ki lehet fejteni. Jó, és akkor mondjuk a forgókapunknak a állapotautomatája az elég egyszerű, ugye azt vagy zárjuk, vagy nyitjuk, mind a kettőre külön parancs van, és gyakorlatilag ha nyitjuk, akkor ugye szabad állapotba kerül. Bocsánat, most látom, hogy rossz a nyíl, annak ott lefele kell mutatni a belső nyílnak. És ott meg kell várnunk, ameddig átfordul a kapu, vagy ameddig lezárjuk, és akkor újra blokkolt állapotba fog kerülni.
Jó, tehát akkor az osztálydiagram ismert letében, akkor készítsünk egy állapotgépet. Jó. Mivel azt tudja mindenki, hogy itt egy osztálynak a
állapotainak a bejárásáról van szó, ezért nyilván ki kell választani egy releváns osztályt. Most ugye ez az előző ábra, ez az ATM machine nevű osztály. Jó. Sokat segít az ábra, mert itt alapvetően a state tervezési minta van megvalósítva rajta. Éppen ezért relatíve könnyű felsorolni, hogy milyen állapotok lesznek, és négy az ugye külön alosztály van kiemelve. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy lesz egy olyan állapota ennek a gépnek, hogy no cache, egész biztosan lesz egy olyan állapot, hogy no card, aztán látni fogjuk, hogy van egy olyan, hogy has card, illetve az utolsó az a has pin. Jó, és kéne egy kezdő állapot, amit majd mindjárt leteszünk, csak ne legyen pókháló. Jó, aztán ugye látjuk, hogy van négy metódusunk is megvalósítva, és akkor gyakorlatilag ezeket kell kis logikával, illetve a nótok, amik az ábrán vannak, sokat segítenek. Ugye, ha nincs a gépben kártya, akkor azzal, ha beteszünk egy kártyát, ugye akkor át tudunk menni a már megvan a kártya című állapotba. Tehát ideális esetben az insert card ebből az állapotból ebbe az állapotba visz. Ugyanígy az eject card, metódus visszafele visz. Ugye ha már ebben az állapotban vagyunk, és meghívjuk az insert pin metódust, akkor ugye ebbe az állapotba kerülhetünk. Mi van, ha ebben az állapotban vagyunk, és az eject card metódust hívjuk meg, mert nyilván megnyomtunk egy gombot a készüléken. Ugye visszatérhetünk a no card állapotba. Illetve, ha már beütöttük a PIN kódot, és megnyomjuk azt, hogy request cache, tehát nyilván megadtuk az összeget, stb., akkor ugye egyrészt visszaérhetünk a no card, másrészt visszaérhetünk a no cache állapotba. Tehát itt egy döntési csúcsra van szükség. Most egyelőre annyit beleírok rövidítésként, hogy cache. De nyilván nódban. Ki lehet fejteni, hogy ellenőrizni, hogy van-e elég pénz, stb. Tehát minden request cache ide visz. Ennek ugye egymást kizáró kimenetei vannak. Ha igen, akkor ugye kiadjuk a pénzt, és visszaérünk a no card, mert hogy a kártyát is kiadjuk. Ha nem, akkor elmegyünk a no cache-be. Még egy valami. Hogyan kezdjük? Kezdéskor is ugyanezt végre kell hajtani. Tehát a kezdőpontot, ha ide rakom, akkor rögtön ellenőrizzük. És hogyha üres az automata, rögtön a no cache állapotba érünk.
És mint mindig, köszönöm szépen a figyelmet. Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, meg lehet keresni személyesen, e-mailben, e-mail cím a képen, órák előtt és után egyaránt állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet, és jó készülést kívánok mindenkinek!